Itt a nérettségikről fogunk beszélgetni, és először Szabó Ákost, a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium intézményi lelkészét kérdezem, hogy mekkora volt idén, vagy mekkora, mert még az érettségi előtt állunk, mekkora az érdeklődés a református hittan érettség iránt.
Elmondható, hogy hál' Istennek nagyjából az, mint az elmúlt évekre jellemzően, református hittamból idén is 10 diák fog érettségizni, és ez elmondható, hogy egyfajta ilyen tendencia már nálunk, minden évben nagyjából ennyien szoktak hittamból szóbeli érettségi vizsgát tenni. Katolikus hittam tárgyból is fognak körülbelül ennyien, úgyhogy összességében nézve hittamból olyan 20 diákunk fog majd idén érettségizni.
Itt a körünkben egy olyan diák, aki hittamból érettségizik, úgyhogy mindjárt megkérdezik az ő ambícióit, de először még általánosságban kérdezem, hogy neked mi a tapasztalatod nagy általánosságban, nem csak ez a 10 fő, az elmúlt évek is, miért választja valaki a református hittant érettségi tárgyként?
Leginkább azok a diákjaink szokták választani a hittant érettségi tárgyként, akik valamilyen humán irányba szeretnének tovább tanulni. Jellemzően olyanok, akik a jogra, tanári pályára, bölcseleti tárgyakra, nyelvekre szeretnék majd az egyetemi tanulmányaikat alapozni, és számukra fölkészülésben is, illetve a tantárgyak választásában is nem véletlenül a hittan a választott tárgy. Nagyon sok olyan része van, ami más tantárgyakról is összeköt bennünket. Azok, akik például emeltörténelemre vagy magyarra szeretnének jelentkezni, és abból érettségiztek, nagyon sok átfedése van a hittanból, emiatt egyfajta könnyebbséget jelenthet talán a diákok számára, hiszen a hittan érettségi bibliaismeretből, egyháztörténetből, hitvallásismeretből áll, olyan tantárgyi ismeretekből, amiket egyébként történelemből, magyarból és a diákok számára el kell sajátítaniuk. Emellett a fölkészülésben, illetve magában az érettségiben is próbálunk minden segítséget megadni, emiatt hál' Istennek azért szoktak sokan jelentkezni hozzánk.
Okay, mindjárt visszatérünk majd a részletekre, hogy hogyan néz ki egy ilyen érettségi, azok kedvéért, akik még nem jártak ilyen, nem bár még Faragó Emese se járt hittan érettségén, de arra készül. Emese, te miért ezt a tárgyat választottad, a szabadon választható tárgyatként?
Azért választottam ezt a tárgyat, mert egyrészt már nagyon régóta tanulok hittant, és vagyok jelen így az egyháznak az életében. Ugye révén ezelőtt is egyházi iskolába jártam, és úgy gondoltam, hogy már ez a régi ismeretség azért csak visz valamennyire előre, meg ahogy a tanár úr is említette, ugye egybevág valamennyire a történelemmel, így könnyebb volt a felkészülés, és tudtam valamennyire kamatoztatni a már alapból meglévő tudásomat, amellett, amit még fel kell készülnöm, illetve meg kell tanulnom az érettségire.
Mert hogy a történelem az téged ezek szerint érdekel?
Igen, én történelemből tettem most májusban emelt szintű érettségit, és a szóbelire készülvén több vallással kapcsolatos tétel is van, vagyis tematika megadva, ugye az emelt témakörökben.
Mi a hosszú távú célod? Tehát, hogyha befejezed az érettségit, akkor merre tovább, történelem irányba?
Én a jogra szeretnék menni, ahogy a tanár úr említette, ugye én is ilyen humán érdeklődésű vagyok inkább, de emellett azért, ha az nem jönne össze, akkor van tervben például tanári pálya is, és többek közt az is ugye történelem szak, szóval igen.
És akkor ha 5-6-7 évet előre szaladsz a gondolataidban, akkor hol látod magadat? Egy tárgyalóteremben?
Könnyen elképzelhető, hogy még tanulok akkor, de az egy nagyon ideális jövő, hogyha addigra már lesz egy diplomám, és ezzel el tudok helyezkedni, és igen, remélhetőleg vagy egy bíróságon, vagy akár egy tárgyalóteremben.
Mennyire kristályosodott ki benned mindez, tehát hogy a terem mely részében ülnél, ha ezen biztos gondolkodtál már, tehát hogy mi a teljes álom, bírónak lenni, ügyésznek lenni, ügyvédnek lenni?
Hát természetesen azért van egy kis olyan ambícióm, hogy esetleg akár bíró is lehetnék, de szeretnék nagyon világot látni, úgyhogy akár esetleg ez a nemzetközi jog is szóba jöhetne, ahol nem mondjuk mint bíró, hanem esetleg valamilyen más formában lennék jelen.
Oké, érdekes lenne majd néhány év múlva újra beszélgetnünk azokkal, akikkel ilyen érettségi kapcsán szoktunk, de nagyon szurkolunk, hogy úgy legyen, ahogy megálmodtad. És akkor visszaadom a szót Szabó Ákosnak, lelkésznek. Egy kicsit mesélj nekünk arról, kérlek, hogy hogyan néz ki ez az érettségi. Például arra emlékszem korábbi évekből, hogy nincs írásbeli. Szóval aki hittamból érettségizik, az még nagyon nyugodt, vagy pont, hogy nem nyugodt, mert csak szóbeli van, ezt a mindjárt emesétől is megkérdezzük, de mi a technikai része, miért csak szóbeli van, hogyan néz ki ez a vizsga, hány perc, hogyan képzeljük el?
akkor, amikor az írásbeli érettségeket írják, akkor valóban hittanból nincsen teendő, a vizsgának csak szóbeli része van. Valószínűleg ez arra hagyományra is épülhet talán, hogy az egyházunknak az élete azért a hirdetett ige általában szóban szokott történni, és emiatt szóbeli része van a hittan érettségének. 20 szóbeli tételből, aminek van A és B része, kell a diákoknak fölkészülnie. Ebből a 20 tételből a nagy része az bibliaismereti kérdésekről szól, hiszen azért a hittan tantárgynak a legfontosabb része a szentírás ismerete, használata, olyan történeteknek az elsajátítása, amiket azt gondolom, hogy nem csak így a hittan pontjából az érettségiben, hanem az életben is nagyon fontos ismerni a diákoknak. A bibliaismereti kérdéseken felül pedig az egyháztörténet legfontosabb kérdései számunkra kiemelkedő témái jelennek meg a tematikában a reformációval, illetve iskolánk Bethlen Gábornak a nevét viseli, ezért az Erdélyi Fejedelemség, a Bethlen Fejedelemsége is a témák között van, illetve a magyar egyháztörténetnek, a magyar reformációnak is a témái megjelennek a tételek között. Ezen felül pedig dogmatikai és etikai kérdések vannak, amik leginkább a hitvallásaink ismeretére, illetve a mai korunk etikai gondolkodásának alapjára próbálják a figyelmet fölhívni. Bízunk abba, hogy egyébként a hittan érettségére való fölkészülés az egyfajta lezárása is a hittan tanulmányoknak, azok, akik ebben a vizsgára jelentkeznek, de emellett nyilván egyfajta lelki töblettel is járhat reménység szerint számukra, hogy a fölkészülésben olyan témákkal, olyan kérdések találkozhatnak, ami azért nem csak az érettségére való készülésben, hanem az életre való fölkészülésben is támaszként szolgálhat majd nekik.
Ez a legfontosabb? Ez a lelki többlet?
Nyilvánvalóan fontos ez is, hiszen az iskolánk is, azt gondolom, hogy az összes református iskola szolgálata is valamilyen szinten ebből áll, hogy egy olyan lelki alapot tudjunk a diákok számára adni, amiben megállják a helyüket az életben, nem csak egyetemistaként, nem csak az érettségén, hanem később fölnőtt emberként is, Isten útján járva. Ezeket az értékeket fontosnak tartva, ez egy fontos cél és egy fontos szolgálat, és reménység szerint, hogy ebben az érettségi is azoknak, akik ebben részt vesznek, majd egyfajta segítséget tud szolgálni.
Emese, van lelki töblete a református hittan érettséginek és az arra való felkészülésnek?
Hát eddigi tapasztalataim alapján azt mondanám, hogy van, mert a felkészülés során, például a hittanórák keretein belül ugye boncolgattunk azért érdekes témákat, és volt egy-kettő olyan, ami mondjuk nekem is valamennyire megnyugvást jelentett, hogy mondjuk más is hasonló véleményem van, mint én, még ha nem is én mondtam ki feltétlen azt a véleményt, de mindenképpen azt gondolom én is, hogy van, és ahogy a tanár úr is említette, ha más nem is, de egy szép lezárása ugye a tanulmányainknak ezen a téren, úgyhogy, de szerintem van, legalábbis számomra biztos.
Akkor visszaugrok a témákhoz, mert több mindent említett Szabó Ákos. Az egyik szóba hoztad az intézményetek névadóját, Bethlen Gábort. Ez azt jelenti, hogy van lehetőség néhány saját tétel és téma behozására, vagy minden református hittan érettségiző találkozik Bethlen Gábor életével?
Minden tárgynál van egyfajta szabadság a szóbeli tételeknek összeállításának a szaktanároknak, így nyilván hittamból is van. Van egy alaptematika, amit azt gondolom, hogy nagyon sok iskolában lévő érettségit összeköt. A bibliaismereti kérdések, a dogmatikai kérdések, és igen, van lehetőségünk arra is, hogy néhány ilyen helyi dolgot belevigyünk az érettségi tematikába. Nyilván számunkra a névadó fejedelemnek az ismerete ebben az iskolában, ez nagyon-nagyon fontos. Iskolánk lassan 100 éve viseli Bethlen Gábornak a nevét, és számunkra ez egy nagyon fontos identitásképző erő volt, hogy még a szocializmus államosított ideje alatt is Bethlen Gábornak a nevét viselte ez az iskola, és ez az örökség, ami már most lassan 100 éve megvan, ez nyilvánuljon meg itt a hittamba is. Ez számunkra nagyon-nagyon fontos, és a történelemben is azért hangsúlyozottabban kerül elő ez a korszak, és hittamból is, hiszen azért Bethlen Gábornak a munkálkodása, az élete, az, amit mondjuk az egyház dolgainak elősegítésért tett fejedelemként, az igenis fontos tudás a fiatalok számára is, és azt gondolom mindannyiunk számára.
Egyáltalán nem akarlak vizsgáztatni, nehézt félre, de megtennéd, hogy mondjuk egy bővített mondatban elmondod, hogy mi az a válasz, ami mindenképpen ott kell majd lenni, mondjuk Emese feleletében, ha esetleg Bethlen Gábort húzza az érettségén, és elégedetlennél, hogy ezt ő mondja?
Bethlen Gáborra úgy szoktunk hivatkozni, hogy a református fejedelem és azt gondolom, hogy Metlen Gábornak az élete Bibliát olvasó fejedelemként legjobban összefoglalja az, ami a jelmondata is volt Pál apostol római leveléből, hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És ez a fajta gondolat, ez a fajta életszemlélet, ez azt hiszem, hogy megállja a helyét ma is.
És akkor még egy témakör, említetted a Biblia ismeretet. Ott mire gondoljunk ilyen gyors kérdésekre, hogy nem tudom, hány embert vendégelt meg Jézus a halakból, meg a kenyerekből, és akkor jön a következő, és még 10 ilyen, vagy egy nagyobb téma, hogy nem tudom, mutasd be Jézus csodáit.
A második, azt hiszem, hogy van pont egy ilyen tételünk is, ami Jézusnak a csodáiról és a munkálkodásáról szól. Valóban, tehát van egy nagyobb téma, ami adott esetben akár fölölelhet több fejezetnyi bibliaismeretet is. Például témánk az ősatyáknak a története, a honfoglalás az Ószövetségből, de az Új Szövetségből Jézusnak a csodái is, vagy akár az első keresztény gyülekezet megalakítása. Nyilván egy ilyen nagyobb részben az a fontos és az a hangsúlyozottabb, hogy a diákok ki tudják azt a néhány fontos pontot emelni, a legfontosabb történeteket elmondani, amik mondjuk abban a témában előkerülhetnek.
Van egy átétel, bététel, de akkor az azt jelenti, hogy az egyik egy biblia ismereti, a másik meg egy történeti jellegű kérdés lesz?
Pontosan, tehát a két tétel rész, az A és a B tételnek nem szabad fednie egymást a mi tételsorunkban, tehát a tematikának, tehát hogyha valaki mondjuk úgy húz tételt, hogy az A tételben biblia ismeret van, akkor a B tétel biztos, hogy nem biblia ismeret lesz, hanem vagy egyháztörténet, vagy dogmatika, vagy etikai kérdés, és fordítva is így van. Tehát hogyha az A tétel mondjuk etikai vagy dogmatikai kérdés, akkor a B tétel biblia ismeret.
Apropó dogmatika vagy etika, amit Emese mondott a joggal kapcsolatban. Ide hagy kössem be az etikát, és valahogy így fogalmaztál pár perccel ezelőtt, hogy a mai társadalmunknak az alapjainak a kérdései, válaszai is megfogalmazódnak ezekben a keresztény etikai alapokban. Látsz párhuzamot így a jog meg az etika témaköre között egyébként?
Mindenképpen a mi tantervünk is, hogy egyáltalán a kerettanterv szerint azért így 12-ben, második fél évben leginkább az etikai kérdéseknek a taglalásával szoktuk a hittanórákat eltölteni, és lényegében ez a tananyag szerint abról szól, hogy a 10 parancsolatnak a parancsolatai szerint olyan etikai kérdéseket és tanításokat nézzünk meg, amik a mai korunkra vonatkoztathatók. Így például volt olyan téma, amin egészen konkrétan jogi kérdésekről beszélgettünk, például a nevi parancsolatnál a halálbüntetésről, mint jogi témáról, ami a mai korunk társadalmában is azért időről időre megjelenik, és hogy ebben hogyan gondolkozhatunk, ez egy nagyon fontos kérdés, azt hiszem ma.
És akkor Emesihez fordulok, van mumus tételem, vagy téma, amit nem szeretnél kihúzni, vagy olyan, amiről szívesen beszélnél?
Hát én számomra azok a nehezebb tételek, amiknél mondjuk nincsen ilyen konkrét irány megadva, hogy mi a jó válasz, és ilyen tágabban kell megfogalmazni, tehát amit abszolút magunktól kell. Vannak ilyen szerintem inkább etikai kérdések, amikre ugye így kell felelni, és én számomra azok ijesztőbbek egy kicsit. A többivel szerintem elboldogulok már, mint hogy ugye nyilván ami mögött van tényleges tudás, amit meg tudok tanulni, az úgy számomra egyszerűbb, de igen, ez a látatlanba, ami kérdőjeles, ez az, ami számomra mumusnak mondanám inkább.
És van olyan, amit nagyon szívesen kihúznál? Jézus csodái, vagy bármilyen?
Hú, hát ezen még nagyon gondolkoztam, meg kell, hogy valljam, de igen, szerintem egy ilyen új szövetségi tétellel akár, vagy az ószövetségi történetekkel könnyebben elboldogulnék.
Hogyan lehet értékelni egy hittanérettségit? Mondjuk ezeket az etikai dolgokat, ahol tényleg nem feltétlen annyira kőbevésett válaszok vannak, mint egy matematika tételnél. Nehéz tanárként a másik oldalon azt mondani, hogy akkor ez hány pont, vagy milyen érdemjegy?
A legtöbb esetben hál' Istennek könnyű helyzetünk van, mert azért a diákjaink nagyon-nagyon jó fölkészülten szoktak a hittanérettségi elé állni. Az a ritkábbik eset, hogyha valakinek nem jelesre sikerül az érettségi eredménye. Akkor, hogyha olyan tételeket sikerül kihúzni, amelyekben valóban egyháztörténet van, vagy bibliaismereti dogmatikai témák, ott nyilván a szaktárgyi ismeret az, ami a legnagyobb részét adja a felelet értékelésének minden szempontból egyébként, de hogyha olyan helyzet adódik, hogy például mondjuk egy etikai kérdésnél akár beszélgetésbe vagy a saját vélemény elmondására kerül sor, akkor az értékelőlapunk ad lehetőséget arra, hogy a saját gondolatokra, a megnyilvánulásra, egyáltalán az, hogy hogyan mondja elő valaki, vagy hogyan mondja el azt az adott tételt, azt is tudjuk értékelni, és hál' Istennek azért a legtöbb esetben ezek mindig jól szoktak sikerülni.
Ezt az értékelőlap milyen instrukciókat ad még az értékelő tanárnak, ezt nem tudom, hogy diáknak meg szokták-e mutatni például előtte, hogy mire készüljön, de tényleg, tehát miket kell ott pontozni?
Ahogy mondtam, a legtöbb esetben a szaktárgyi tudás adja a legtöbb pontot, nyilván, hiszen azért mégiscsak egy érettségi vizsgán vagyunk jelen. Külön pontozzuk az A és külön a B tételt, és a legtöbb pontot a szaktárgyi tudásra adjuk. Ezen felül az előadásmódra, a fölépítettségre, magára arra, hogy a megnyilatkozása annak a tételnek az hogyan van jelen. Tehát ilyen szempontból több minden adódik össze egyébként a végső eredményben.
És milyen hosszú egy ilyen vizsga?
Nagyjából a 10-12 perc szokott lenni arra, hogy valaki a tételét el tudja mondani, hogyha esetleg valamilyen kérdés van még utána, akkor szoktunk ennek is teret adni, de ezt az idősávot, ezt azért úgy nagyon szokták az érettségi elnökök is kérni, hogy tartsuk be, illetve hát mi is szoktuk tartani, hogy nagyjából ennyi legyen, és előtte egy fél órás fölkészülési idő van arra, hogy a tételt ki tudja valaki dolgozni.
És ehhez használhat-e valamilyen segédeszközt, ugye különböző tárgyaknál ez nem idegen, nem tudom, Bibliát ki lehet nyitni, vagy valamilyen történelmi atlaszt?
A meghatározások szerint ugye Bibliát lehet használni, illetve a hitvallásainkat is lehet használni, illetve bibliai atlaszok vagy térképeket is, ami ugye, ahogyan azt hiszem, hogy elég sokan tudjuk, ugye a Bibliákban vannak térképek, tehát nyilván azokat is használhatjuk a felelet kidolgozása közben. Éppen ezért, hogyha valaki mondjuk egy biblia ismereti témát húz ki, ott valójában a Bibliában való eligazodás lehet a tétel egyik fő kérdése, hiszen a bibliai szövegeket esetben el lehet olvasni ott előtte, annak az értelmezése, annak a magyarázata talán az, ami a tétel nagyobb részét hathatja ebben az esetben. Természetesen, hogyha valaki dogmatikai kérdést húz, akkor pedig a KT-nak az ismerete az, ami Heidelbergi KT-nak az ismerete az, ami fontos lehet. Ott ugye abban kell eligazodni, hogy tudjuk, hogy melyik kérdés vonatkozik például arra az adott témára, és hogy azt a kérdést hogyan lehet mondjuk értelmezni, és hogy arra hogyan lehet mondjuk a feleletet fölépíteni. Illetve nyilván, hogyha egyháztörténeti jellegű kérdés van, akkor sajnos ugye ezek a segédeszközök nem feltétlenül tudnak segíteni nekünk, de általában egyébként, ahogyan beszéltük is, hogy az egyháztörténeti tételek vagy témák azok fedik azt, amit egyébként történelemből is kell tudni, úgyhogy ott azért a segédeszközök használatára reménység szerint nem is volna szükség.
De akkor azt jól értem, hogy a KT-t szóba hoztad, hogy nem olyan tétel nincs, hogy mondjuk egy KT kérdést kell megválaszolni, mi neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod, hanem inkább olyan téma, amihez jól jöhet, ha tudja, hogy ennek a kérdésnek és válasznak hol van helye a feleletében.
Például egyet mondjak, tehát van olyan tétel, ami a Szent Háromságtanról szól, ami egyébként meglehetősen nehéz tétel, és én azért a dogmatikai gondolkozásunknak egy nagyon nehéz témája a Szent Háromságtan, ami még a teológusoknak is sokszor feladja a leckét. Ennek a témának a része például az, hogy a KT-ne vonatkozó kérdéseit nyugodtan lehet használni, és ugye az egyfajta fogódzót ad, hogy a feleletünket hogy építsük föl, hogy a KT hogyan gondolkozik mondjuk a Szent Háromságról szóló kérdésekről.
MS-e Szent Háromságtan az mumus, vagy azt jöhet majd június 23, 24, 25-én?
Hát, ha lehet választani, akkor már inkább valami történeti kérdést választanék, úgyhogy ezt úgy inkább nem, igen, mumus kategóriába esik.
Oké, azt akartam valójában kérdezni, csak átkötésnek szántam ezt a kérdést, hogy hogyan készülsz a hittan érettségére? Van valamilyen stratégiád, vagy követted azt, ami tanár úr felkészített, vagy nem még egy találkozás egyébként az érettségi előtt? Kicsit avasd be minket ebben.
Hát ugye mi már nem járunk iskolába. A szóbelieim mellett nyilván erre is készülök. Leginkább azok az iránymutatók, irányelvek alapján, amiket az órák keretein belül megbeszéltünk. A tanár úr nagyjából elmondta, hogy mit, hol találunk meg, akár a Bibliában, akár a KT-ban, akár ugye az előző évek tankönyveiben, és én ezeket használom leginkább a felkészülés során. Én fontosnak tartom azt, hogy azért ne idegenkedjek, mondjuk nyilván ilyen vizsga stressz helyzetben azért az ember tud olyan ideges lenni, hogy mondjuk azt se tudja, hogy hol nyissa ki a Bibliát vagy a KT-t, úgyhogy ezt próbálom így leküzdeni, hogy minél jobban tudjam forgatni őket. Van még lehetőségünk, igen, a tanár úr felajánlotta, hogy tud segíteni még a felkészülésben, úgyhogy terveim szerint, bár eddig nem tettem, de élni fogok ezzel a lehetőséggel, úgyhogy hát igen, így nagyjából ennyiben van a felkészülés szerintem.
Hogy közeledik a dátum, úgy egyre jobban izgulsz?
Igen, én a szóbeli vizsgáktól mindig jobban félek sokkal, mint az írásbelitől, úgyhogy ahogy itt volt róla korábban szó, ugye hittamban nincsen írásbeli, ami egyszerre könnyebbség is valamennyire, de ugyanannyira ijesztő is számomra, szóval igen, egyre jobban ideges vagyok.
Azért ijesztőbb, mert hogy ott az az egy teljesítmény mutatja majd a jegyedet, és nem az van, hogy lehet korrigálni mondjuk egy kevésbé jó írásbelit egy jó szóbelivel, vagy nem lehet elrontani egy jó írásbelit egy nem annyira jó szóbelivel?
Igen, részben ez is ott van, de az is, hogy azért szóban sokkal könnyebb leblokkolni, mint mondjuk amíg írásban, még mondjuk ki tudom egészíteni valahol, vagy oda tudom írni pluszba, úgyhogy ezek így, igen, amik ijesztőek nagyon.
Én nem hittant, de tanítok, nekem az a tapasztalatom, hogy könnyebb segíteni szóban egy elakadó diáknak, mint írásban. De kérdezem erről Szabó Ákost, mennyire lehet segíteni egy elakadó diáknak egy hittan érettséginél?
Hál' Istennek én is azt tapasztalom, hogy azért a szóbelin könnyebb talán ebből a szempontból segíteni vagy segítségül lenni. Nyilván ilyenkor azért célzottan olyan kérdéseket teszünk föl, amik esetleg a téma adott részére kérdezhetnek rá, visszaterelvén a gondolatokat oda, ahová sikerült elakadni. Szoktunk nyilván ilyen helyzetben segíteni, elő is fordult olyan, hogy valaki mondjuk egy ilyen vizsgadruk helyzetben nem igazán találta a gondolatokat, nem igazán találta a mondatokat, de hogyha a kérdésekkel, segítségekkel azért sikerült egy jó eredményt elérni így is.
Mit szólnak az érettségi elnökök, amikor beülnek a vizsgabizottságba? Tehát feltételezem, hogy aki a Betlenbe jön, az nem annyira lepődik meg, hogy van hittan érettségiző, de azért mégse ez az általános, hogy hittan érettségit hallgat végig egy érettségi bizottság elnöke. Mi a tapasztalatod, Ákos?
A legtöbb érettségi elnök kíváncsian várja a hittan feleleteket. A döntő többségben nem egyházi iskolákból szoktak jönni hozzánk érettségi elnökök. Ennek köszönhetően még nagyon sokan nem hallottak hittan érettségit, és hát legyünk őszinték, a hit dolgai sem annyira tapasztalták meg. Emiatt több érettségi elnök kiemelte a nyitó értekezleten, hogy nagyon várja hittan érettségiket, hogy olyan dolgokat hallhasson, amiket mondjuk még untig nem hallott előtte mondjuk más iskolákban. Vannak olyan érettségi elnökök, akik nyilván a saját tapasztalataikból hívő emberként, templomba járó emberként azért tudnak kapcsolódni a témához. Vannak olyanok is, akik nem. Illetve vannak nyilván olyan érettségi elnökök is, akik a hittannak azt a részét azért ők is nagyon jól ismerik, és tudnak kapcsolni hozzá. Például magyar szakosként a Bibliát azért ők is ismerik, mint irodalmi témát, vagy nyilván az egyház történeti részeket történelemtanárként is ismerhetik. De volt olyan év, amikor olyan érettségi elnökünk volt, aki egyébként vallástanár, szóval ez minden évben változhat, vagy változik is, de a legtöbben szívesen fogadják őket, és vannak, akik kiemelve is elmondják, hogy már nagyon várják, hogy ezeket a feleleteket hallhassák.
És ilyenkor az érettségi elnök akár belekérdezhet mondjuk MSF feleletébe?
A legtöbb esetben az érettségi elnököknek a feladata, hogy az érettségi jogi feltételeinek a biztosítása és a menetének a biztosítása. Mi azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb érettségi elnök ezért nem is szokott belekérdezni, nem csak a hittamba, más feleletekbe sem. Vannak magyar szakos, történelem szakos érettségi elnökeink, a magyar vagy a történelem feleletben sem föltétlenül szoktak belekérdezni. Vannak olyanok, akik igen, de a hittamba még nem fordult elő, hogy az érettségi elnökök belekérdeztetnek volna. Véghallgatták, örültek ők is, hogyha kérdések voltak, azokat mi tettük föl szaktanárként.
Te mennyire izgulsz a 10 diákodért?
Ebben az évben egyáltalán nem izgulok, mert hál' Istennek az idei évben egy nagyon jó csapat gyűlt össze. Minden évben azért azok, akik hittamból érettségiznek, azok jól fölkészültek, és azért minden évben elmondható, hogy akik ezt a tárgyat választják, azok azért fölkészülten mennek oda, de azért néha bennünk van az a druk, hogy vajon sikerül-e ezt mondjuk egy-egy diáknak megmutatni az érettségi bizottság számára. Idén én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma, úgyhogy én reménytelen és nyugalommal vagyok ebben a témában.
És még egy kérdés, hogy a 10 diák között tudsz olyanról, aki teológiára megy? Ez egy csengő a háttérben, mégiscsak egy iskolában beszélgetünk. Szóval tudsz olyanról a 10 közül, aki teológiára adta be a jelentkezését?
A lelkész képzésre sajnos továbbra sincs olyan, aki diákként jelentkezne, nem is volt ez sajnos tendencia. Ahogy ezt már néhány évvel ezelőtt is elmondtam, én egy diákról tudok, aki az elmúlt években ebből a gimnáziumból teológiára ment, és az én vagyok, úgyhogy sajnos rajtam kívül nagyon más erre az irányra nem kapott elhívást.
És te is itt tanulod, érettségiztél itt?
Igen, és ezt a diákoknak is el szoktam mondani, hogy nekem se lett 100%-os a hitten érettségim. Az egyik KT kérdést nem tudtam pontosan elmondani, ott a vizsgadók miatt, és ezért 94%-ot értem el, de mi, azok, akik tényleg kiváló feleletet mondanak, nem ritka, hogy mi szoktunk 100%-ot adni, úgyhogy azoknak a diákoknak azért az érettségi után el szoktam mondani, hogy jobban érettségiztek hittamból, mint én.
100%-os az a dicséretnek minősül egyébként?
Iskolánkban az a szokás, hogyha valaki 90% fölötti eredményt ér el, akkor aznak szoktunk dicséretet adni, ami ugye annyiból áll, hogy a hitamból nem csak a szóbelire, hanem az egész tantárgyra, az érettségi tantárgyra kap dicséretet, hiszen nincsen írásbeli. Tehát, hogyha valaki a 90% fölötti eredménnyel fejezi be a szóbelit, akkor az azzal jár együtt, hogy hittan tantárgyból az érettségi vizsgájáért dicséretet is kap.
És akkor MSZ-hez fordulok még szinte már zárásként. A hittan érettségi az egyébként teljesen kompatibilis ezek szerint a jogi képzéssel, tehát beszámítható tárgyként a felvételinél?
Igen, ugye a pontszámítás hát elég bonyolult lett így az utóbbi években, de azokra a képzésekre, ahova én jelentkeztem, mind ami jogi, mind meg azok is, amik nem, mindenhol elfogadják, igen, beszámítható.
És még egy dolog, a beszélgetés legelején kellett volna ezt tőled megkérdeznem, amikor az első válaszod legelején azt mondtad, hogy, és jó lenne idézni, de eltelt azóta fél óra, hogy amúgy is az egész életemben kötődtem a református közösséghez, valami ilyen mondatot mondtál. Ezt elárulod nekünk, hogy hogyan kötődsz a református közösséghez?
Hát ugye leginkább a tanítatásom révén, hiszen ugye említettem a beszélgetés elején, hogy ezelőtt is egyháziskolába jártam, meg most is, úgyhogy mind istentiszteleteken is vettünk részt, illetve hittanórákon. Én azt gondolom, hogy az eddig életemben leginkább így volt jelen. Ugye a jövőmet még nem tudom, de szerintem nagy valószínűséggel ott is jelen lesz, akár merre is visz az utam.